Szent lelkát ne üzzed el, Jézushoz hív, tudod te még. Hív a világ, válasznod kell, mikor teszed, miért nem ma még? Miért nem ma, miért nem ma, mikor teszed, miért nem ma? Miért nem ma? Miért nem ma? Mikor teszed, miért nem ma? Mit nyújt te néked a világ? Mindaz, mit adhat semmiség? Ülvajta jár, siess be hát, mikor teszed, miért nem ma még? Miért nem ma? Miért nem ma? Mikor teszed, miért nem ma? Miért nem ma? Miért nem ma? Mikor teszed, miért nem ma? Lásd, Jézus még ma elfogad, követve őt hét az ég. Választhat a keskeny utat, mikor lépsz rá, miért nem ma még? Miért nem ma? Miért nem ma? Mikor teszed, miért nem ma? Miért nem ma? Miért nem ma? Mikor teszed, miért nem ma?
Legyen a csendes napunk az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Uram, szereteted az égig ér, hűséged a fellegekig. Igazságod olyan, mint a hatalmas hegyek, ítéleteid, mint a nagy mélység. Embert és állatot megtartasz, Uram. Mély drága a te szereteted, Istenem. Szárnyad árnyékába menekülnek az emberek. Dúslakodnak házad bőségében. Örömöt árasztasz rájuk, mint patakot. Mert nálad van az élet forrása, a te világosságod által látunk világosságot. Dicsőség az Atyának, és a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen. Uram, szereteted az égig ér, hűséged a fellegekig. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, nem csak az égig ér a te szereteted, fölfoghatatlan a nagysága számunkra, hanem az égbe is visz, a mennybe visz mindenkit, aki csak enged a te szereteted hatalmának. Szent a te szereteted. A bűnnel nem alkuszik. A gonosz tégeti. Félelmetes is ezért a te szereteted. Ott nyilatkoztattad ki fiad keresztjén, igazán, hogy mit jelent a te megmentő szereteted. Ott megkapta büntetését a bűn, az én bűnöm, a mi bűnünk, minden ember bűne, és elhordozta a szent, a tiszta, az ártatlan, Jézus, a büntetést, hogy miénk lehessen a te bocsánatod, hogy nekünk ajándékozhast közelségedet, az életet. Te világosíts meg minket, mindnyájunkat szent lelkeddel. Hisz csak lelked által érthetjük meg azt is, hogy mi a bűn, de azt is, hogy mit jelent Jézus Krisztus áldozata. Csak ha lelked gyújt világosságot a mi szívünkben, akkor ismerjük fel Jézus Krisztus arcán a te dicsőséged ragyogását. Minden hitre jutásnak ez a története. Te, aki egykor szóltál, hogy sötétségből világosság ragyogjon, Te gyújtottál világosságot lelked által a mi szívünkben is, akik hitre juthattunk. Ismered azok szívét is közöttünk, akiknek még nincs élő hitük, élő kapcsolatuk Jézus Krisztussal. Könyörgünk értük, őket is vondd magadhoz. Ajándékozd meg a világossággal, az élettel, a te országodnak csodálatos valóságával. Mert csodálatos az, hogy már itt a földön a te országodhoz tartozhatunk. Most még reménységben, de szent lelkedben már az üdvösség zálogát adod mindazoknak, akiknek szívébe lelked által szeretetedet kiáraszthatod. Hálát adunk ezért. És hogy a te országod nem evés, nem ivás, nem hagyomány, nem szertartás, hanem igazság, béke és öröm a Szentlélekben. Hadd engedjünk mind a te lelkednek. Amen. Kedves csendes napi gyülekezet, az előbb még csak egész röviden köszöntöttem a jelenlévőket. Most újra szeretném a köszöntést egy kicsit részletesebben is mondani. Örülünk mindazoknak, akik az elmúlt percekben is megérkeztek. Nem csak felnőttek vannak köztünk, gyermekek is vannak, bár nem olyan sokan, de a gyermekeknek külön program van. Márti és Böbe lányaink szolgálnak majd közöttük. Itt az imaház végénél lévő fedett terasz a helye a gyermekek alkalmának. Tehát mondjam így, kis tizenéves korig biztatjuk a gyerekeket, hogy oda kapcsolódjanak be, és ők külön evangéliumi történettel és egyéb hozzá kapcsolódó dolgokkal foglalkozhatnak majd. És hát annyiban különleges ez a mostani csendes napunk, hogy a köszöntések sorában külön is köszönthetem a frissen beiktatott egyházmegyei elnökség tagjait, és Zsarnai Krisztián esperes testvérünket úgy, mint aki a körzetén kívül először szolgál most immár beiktatott esperesként a körzet határon túl, nem más gyülekezetben, hiszen egy egyházközséghez tartozunk, de mégis ebben a tekintetben különleges ez a helyzet. És Nórival, feleségével együtt várjuk az ő szolgálatát, és aki még szolgálni fog közöttünk, körzeti presbiterünk és Bálint Éva testvérünk, aki a Biatorbágyi Csendes Hetek szolgálatában is részt vett már. Jó ideje, aktívan. És reméljük, hogy lesz még olyan, aki bizonságtételre előáll majd, amikor annak ideje lesz. Hála Istennek a jó időért, amit kaptunk, a korábban hallott időjárás előrejelzések ellenére. Kaptuk mi ezt az időt. Nem tudjuk, hogy meddig. Az idővel mindig úgy van, hogy nem tudjuk, meddig adatik. Az az alkalmas idő. Az igét azt hirdetni kell, alkalmas és alkalmatlan időben egyaránt. De hálára készíti a szívünket az is, amikor alkalmas, a külső körülményekben is alkalmas időt kaphattunk. És ez most ilyen. Zsarnai Krisztián testvérünket külön is szeretném igével és könyvvel köszönteni. Úgy láttam, az elnökséget beiktató istentisztelet és az ahhoz kapcsolódó közgyűlés óráiban, hogy irgalmasnak kell lenni a gyülekezethez, ezért már a többszöri biztatás ellenére sem, Márföldi István többször is biztatta, ugye, hogy ki az, aki még szeretne szólni, nem jelentkeztem szólásra. De az az ige, amivel az áldást mondhattam, az ott van a szívemen. Szolgáljatok az Úrnak örömmel, vigadozva járuljatok színe elé. Krisztiánnak elmondhattam ott a falatozás közben, de most itt nyílt színen is hadd mondhassam el. Nem csak neki, hanem elnöktársának is, meg mindnyájunknak. Milyen hangsúlyok vannak ebben az igében? Szolgáljatok. Tehát ne uralkodjatok. Ne zsarnokoskodjatok, ne próbáljatok manipulálni, ne próbáljatok nyomást gyakorolni, szolgáljatok. De kinek? Ne minket szolgáljatok ki, ne is más emberi igényeket. Az Úrnak szolgáljatok. Örömmel. Hogy lehet ez? Hogy lehet örömmel szolgálni az Úrnak? Vigadozva járulni az ő szín elé? Hát csak is úgy, ha már enyém a bűnbocsánat. Ha már megismertem az Isten megmentő kegyelmét. Amíg ez nem következett be, addig az ember inkább menekülne Isten szín elől. Aztán olyan jó, amikor elérkezik az a pillanat, és rádöbben az ember, szent örök Isten, nincsen hova lennem, bárhova futnék, te utolérsz engem. Egy menekvés van hozzá térni, szívem kitárni, irgalmat kérni. És aztán folytatódik azzal, hogy mélységes mélyből kiáltok te hozzád. Forduljon ismét felén fényes orcád. Nálad bocsánat vár és élet, lázadó szívem újra cseréled. Hogy Isten új szívet ad, az elén kerül majd az ige szolgálatokban is ma. És így múlik el a régi. Idézem Turmezei Erzsébetnek ezt az énekét. 100 éve született, aztán amikor Isten elhozta az idejét, akkor újonnan született, és így lett az Úr szolgáló leánya ő is. Így folytatja azt az éneket. Elmúlt a régi, kezdhetem az újat. Adj erőt nékem, hogy bátran indulja. Új úton mindig te utánad, véled új élet hajnala támad. És az utolsó verszakban fölzendül az öröm, szálljon szívemből hálaadó ének. Irgalmasságod áldom, amíg élek, mert nem nézhetted, örök vesztem, szent fiad értem halt a kereszten. Hát ezt az éneket is felidézve, kívánom most neked, a könyvnek is ez a címe, hogy szolgáljatok az Úrnak örömmel, Nórival együtt forgassátok majd. A biatorbágyi szolgálatot sok éven keresztül Istentől rendelt módon vezető Liza néninek az ige szolgálatai vannak a könyvben egyébként. És még egy kisebb is társul hozzá a lelkészi szolgálatban állók lelki megújulása. Szolgáljatok az Úrnak örömmel. És hát ugyanezt kívánom természetesen. Az egyházmegyei felügyelőnknek is, meg mindnyájunknak. Az Úrnak örömmel szolgáljatok, vigadozva járuljatok szín elé. Mossál meg engem, mos meg, Uram, jól ismered te minden Uram. Tudod, hogy lábam rossz úton járt, velem az élet sok szennye szállt. Most meg a szívem és nyelvemet, most meg a szennyes én kezemet, tészt meg elmém gondolatát, hadd áldjon téged lelkem. Most meg a lábam és fejemet, most meg egészen már engemet, hadd legyek tiszta szent gyermeked, szolgálva néked itt szüntelen. Mossál meg engem,
főmesterem. Hadd éljek benned, már egyedül, majd egyszer ott fenn, trónok körül.
Köszönjük ezt a mai alkalmat, a lehetőséget az ige hallgatásra, a lehetőséget az újulásra, a lehetőséget arra, hogy Te megtisztíts bennünket, és Urunk, Te várod mindazokat, akik összetörten járulnak eléd, és őket Te valóban meg akarod, és meg is tudod tisztítani, és így vagyunk most itt, így járulunk eléd, és könyörgünk azért, hogy mossál meg, tisztíts meg, újíts meg, adj új szívet, új lelket belénk, ahogy a mai napon hallhatjuk majd Ezékiel próféta könyvéből. Könyörgünk azért, hogy munkálkodj bennünk, ami szívünkben, életünkben, hogy hújjon az ige magva, és Te töltsd be a szavakat lelkeddel, erővel. És addurunk, hogy ne csak a szívünkig, hanem egészen a bensőnkig, a szívünkig hatoljon mindazt, amit elkészítettél ezen a mai napra. Jöjj, Urunk, Te, aki lélek és élet vagy, jöjj. Amen.
Amen.
Szeretett gyülekezet, drága testvérek, a mai napnak az alap igéje, alap gondolata Ezékiel próféta könyvének 36. fejezete adja, ami egyébként a mai kiírt útmutatónk által is kiírt ige szakasz. És én azt a címet kaptam, és ez alapján szeretném Isten drága és szent szavát hirdetni itt a gyülekezet előtt. A címe az a mai szolgálatomnak: Isten népe úgy lehetünk, ha ő megtisztít bocsánatával Krisztusért minden bálványunktól. És hadd olvassam fel az igét, amely ezt a gondolatot adta, Ezékiel próféta könyvének 36. fejezetéből a 25. verseinkből fennállva hallgassuk meg. De Ezékiel próféta 36. fejezetéből a 25. vers így hangzik: így szól az Úr, tiszta vizet hintek rátok, hogy megtisztuljatok. Minden tisztátalanságotoktól és minden bálványotoktól megtisztítlak benneteket. Urunk, szentelj meg bennünket a Te igazságoddal, a Te igéd igazság. Amen. Szeretett ünneplő gyülekezet, drága véren megváltott testvérek, Ezékiel rendkívül nehéz időszakban, a fogság időszakában tölti be az egyik legnehezebb feladatot, Isten ítéletét hirdetni, Isten szent akaratát közvetíteni a népnek, illetve az Istentől eltávolodott nép bűneire felhívni a figyelmet, érzékenyé tenni a bűnre, és rámutatni a fogság igazi, valós okaira. Ezékiel könyvében újra és újra visszatérő téma: ítélet és ígéret. Csak hogy néhány fejezetet említsek, ítélet, mindjárt a 6., 11., 12., 13., 14., 20., 21. és lehetne sorolni, ezekben a fejezetekben mind ott van Isten ítélete. És ígéret, 11., 16., 17., 18. és lehetne sorolni. Aztán ott van a harag és a kegyelem. Harag, mindjárt a 7. fejezetben Isten haragja. Aztán a kegyelem a 18. fejezetben. és aztán lehet sorolni tisztátalanság és tisztaság, elvettetés és új élet reménysége. Legtöbb esetben a bálványimádás és a hűtlenség bűne kerül elő ebben a könyvben. És nem véletlenül. Nem véletlenül, hiszen ez volt az oka annak, hogy fogságba kerültek. Isten ítélete teljesedett be ezen a népen, és ennek két okát jelöli meg ebben a mondatban Isten. Az élő Isten mellett bálvány szobrokat is imádtak Istenként, és ez a kifejezés, hogy vért ontottak a földre, a sok szociális igazságtalanságot jelentette, kiéleződött az ellentét egy vékony gazdag és egyre szélesedő szegény réteg között, mint a pogányok úgy éltek Isten választott népei. Megromlott az Istennel való kapcsolatuk a bálványimádás miatt, és ez hitbeli romlást jelentett, hitbeli romlást eredményezett. Ahol hitbeli romlás van, és ezt nagyon jól tudjuk, a világ történelem is bizonyíték erre, ott, ahol hitbeli romlás van, ott erkölcsi romlás is bekövetkezik mindig. Az összes többi baj ennek a következménye volt. A bálványimádás, a hűtlenség, a babonasság állandó probléma volt. Isten és Izrael közötti konfliktus gyökere mindig ez volt. Izrael életét végig kísérte a bálványimádás, a hűtlenség, a paráznaság, a lelki paráznaság, ahogy sok helyen említi az ige. Szüntelenül azzal szembesülhetünk, hogy Izraelt körülvevő pogány népek, filiszteusok, moabiták, kánaániták, amóniaiak hatással voltak Izraelre, és beszűrődtek a bálványok, a pogány dolgok a zsidó vallási életbe, és Isten ezért az állandó hűtlenségért kiönti rájuk a haragját. A 37. fejezetben már ezt mondja Izrael, idáig jut el, majd minden egyes mondatnak sokat fogok idézni Ezékiel könyvéből, minden egyes mondatnak nagyon nagy súlya van. Idáig jut el a 37. fejezet 11. versében Izrael, elszáradtak a csontjaink, és elveszett a reménységünk, végünk van. Mi volt ennek az oka? Ezékiel 36.18-ból ezt tudjuk. Isten azt mondja, rájuk zúdítottam haragomat, mert vért ontottak a földre, és tisztátalanná tették azt bálványaikkal. Szeretett testvérek, mindennek megvan a következménye. Lehet, hogy egy piciben indul el. Lehet, hogy csak egy homokszem piciben indul el, de aztán óriási fájdalmat okoz. Elnézést kérek a feleségemtől. Tegnap este együtt gondolkodtunk egy kicsit az igén, és le fogom lőni az ő igehirdetési poénját, de bennem is megfogalmazódott ez, hogy kicsiben indulnak el a dolgok, drága testvérek. Nem ajtóstúl jön a bűn, piciben indulnak el a dolgok. Én veseköves vagyok sajnos, hajlamos vagyok a vesekőre. Körülbelül 8 évvel ezelőtt, amikor először volt kövem, akkor hát nem tudtuk, görcsöltem minden, mentem be a kórházba, mindent vizsgáltak, és aztán hát kiderült, hogy vesegörcsöm van, kövem, és aztán minden egyes elnézést vizeletet üvegbe kellett, és vizsgálták, és aztán hát kijött a kövecske, ami porszem volt. És észre se vettem először az üvegecskében. És iszatos fájdalmat tud okozni. És kicsiben indul el, drága testvérek. Kicsiben indul el. És ez volt Izraelnél is. Kicsiben indult el, csak egy pici teret adni. Drága testvérek, hadd mondjam el, nincsen következmények nélküli élet, nincsen következmények nélküli döntés. Mindig van egy ok-okozati összefüggés. Átszőtte életünket a babonaság, mely a hűtlenség, pedig tudták nagyon jól a parancsolatot, ne legyen más Istened. És ehelyett Izrael több vasat tartott a tűzben. egyszerre. Gondolta, hogy megfér ez egymás mellett. Olvassuk el Bírák könyvét. Erről szól végig. Erről szól ez a csiki-csuki játék. Megfér ez, nem probléma. Isten azonban ezt nem tűri. Isten végtelen szeretete, türelme, kegyelme, hadd hangsúlyozzam, nem következetlen szeretet, türelem és kegyelem. Isten következetes, és ezt hadd hangsúlyozzam, Isten szeretete, kegyelme, türelme, nem következetlen szeretet, türelem és kegyelem. Az, aki arra appellál, majd úgy is megbocsát, az nagyot fog koppanni, azután elhallgat, ahogy Arany János fogalmazza egyik versében. Nagyot koppans, azután elhallgat. Falakba ütközik, és csodálkozik, hogy semmi nem fog menni. Mert az Isten nélküli életnek, a bálványoknak, a babonaságnak ez lesz majd a következménye. Tehát Isten szeretetével, kegyelmével ne takarózzunk, drága testvérek, mert Isten nem következetlen Isten, megbüntetem az atyák bűnét a fiakon. Ismerjük ezt az igét. Reménység szerint mindig a fülünkbe cseng, amikor az úrvacsorát vesszük. Megbüntetem az atyák bűnét a fiakon, mert Isten következetes Isten. És Izrael sokadszorra játsza ezt el, és mégsem tanul belőle. Legyen bármennyire is kiválasztott, szeretett nép, bűnvallás, megbánás nélkül nem lehet Istennek tetszeni, nem lehet Isten kegyelmét átélni. Mai témánk, igénk, három gondolatot indított el bennem, és e köré szeretném csoportosítani, amit Isten a szívemre helyezett. Úgy lehetünk Isten népe, és ez majd vissza fog köszönni mindig a témáinkban, a következő és az azutáni szolgálatban is. Isten népe, úgy lehetünk, minden bálványunktól megtisztít Jézus Krisztusért. Erről a háromról szeretnék beszélni. Drága testvérek, hadd mondjam el, hogy Isten népe közé tartozni csodálatos dolog. A legcsodálatosabb dolog. Isten népe közé tartozni itt, már ezen a földön, és aztán majd oda át. Együtt a népként dicsőíteni, magasztalni, színről színre látni az Urat, mennyei Atyát. Csodálatos dolog. A megváltottak seregébe, az élet könyvében lenni csodálatos dolog, de senki nem kerül be azért, mert vallásos háttere van, mert úgy lett nevelve, mert jár templomba, mert édesapja, szülei lelkészek, vagy mert kívülről tud minden éneket, imádságot, vagy akár igéket. Nem lehet ebbe a népbe csak úgy tartozni. Ebbe nem lehet bele születni, hanem újjá születve lehet oda tartozni, és nagy különbség. Nem bele születni, hanem oda újjá születni lehet. És Izrael azt hitte, hogy sinem van minden, automatikusan mennek a dolgok. Hát kiválasztott nép. Hát nincs itt semmi probléma. Kiválasztott nép. Megy minden a maga útján. Mi a probléma? Úgy gondolta, hogy lehet feszíteni a húrt Istennél, ahogy egy mesefilmben gondolta az egér, hogy húzgálhatja a cica bajszát következmények nélkül. A bűn tekintetében is betelik a pohár, drága testvérek, hadd mondjam el. Betelik a pohár. Nem lehet következmények nélkül a bűnt megtűrni és halmozni. A maga életében is voltak bűnök, hadd mondjam el, szégyenkezve, de mégis látnom kell a maga életében, hogy voltak bűnök, amelyek következményeit a mai napig hordoznom kell. Van kegyelem, van irgalom, nem erről van szó, de mindenütt visszaüt. Mindenütt vissza tud ütni a bűn. A nép életében is sok minden visszaütött. A csodálatos dolog, amit a 36. fejezetben Isten megfogalmaz, és ez az a mondat, amiben bele lehet kapaszkodni, és ez a kegyelem, drága testvérek, 36. fejezetben olvashatjuk, nem ti értetek cselekszem én, Izrael háza, hanem szent nevemért. Nem azért, mert olyan jók lennénk, vagy azért, mert olyan esetlenek vagyunk, és megszáll az Úr, nem ezért, hanem egyszerűen azért az ő szent nevéért teszi ezt. Isten mindentől meg akar tisztítani, Sajnos mi is úgy születünk erre a földre, Istentől elszakadva, engedetlenül, bálványokkal teli. Tele vagyunk. Hadd mondjam el, drága testvérek, hogy egyszerűen annyira próbáljuk őrizni, tisztán tartani a gyermekeinket, de nem tudjuk. Már ott van a 3,5 éves kislányomban, hogy fél a boszorkányoktól. Fél a boszorkányok. De hogy honnan van ez az infó, egyszerűen nem értem. Pedig igyekszünk távol tartani. És mégis este azt mondja nekem lefekvésnél, apa, félek. Mondom, mitől félsz? A boszorkányoktól. És ott van. Ott van ez a félelem. Mert a sátán félelmet akar gerjeszteni bennünk. És ezek mind bálványok. Ezek mind babonaságok. Igen, drága testvérek, bálványok. Hadd mondjak néhány dolgot, drága testvérek, akik ott voltak a iktatási ünnepségen, a székfoglalóban hallhatták, hogy beszéltem arról, hogy mennyi mindent köszönhet a város a tirpák népnek. És ez tényleg így van. De hát nyilván ott nem beszéltem arról, hogy a tirpák nép életében mennyi babonaság van. Döbbenet. Akik olvasták a Bokortanyák népe című könyvet, ott van egy olyan fejezet, népi hiedelmek. És borzasztó, drága testvérek, borzasztó. És átszövi a mindennapjainkat, a gyülekezeteink tagjai között van ez. Az, hogy kint mi van, az nem érdekel. De az, hogy a gyülekezeteinkben ott van ez, tragédia. Hadd mondjak néhányat. Nem olyan régen péntek 13 volt, ugye? Néhány héttel ezelőtt. Mondja nekem a gyülekezeti tagom, hogy hú, péntek 13, lelkész úr, vigyázzon! És aztán óvatosan kell mondani, hogy hát, drága testvérem, minket ne a nap meg a szám határozzon meg. Ne attól féljetek, aki a testet öli meg, hanem attól féljetek, aki a lelket. Úgyhogy mit tesz nekünk péntek 13? Semmit. Aztán hányszor élem meg látogatások kapcsán? Hála Istenek! És utána lekopogják. És akkor még figyelnek is a lehetőségekre, hogy alulról fölfelé és fán történjen. Mert ez az előírás. És ez gyülekezeti tagok. Ez gyülekezeti tagok. Nem kormánytagok, gyülekezeti tagok csinálják. Vagy mondok egy másikat, drága testvérek, találkozunk kéményseprűvel, azonnal fogjuk a gombunkat, ugye? Nem tudom, van valaki, és egyébként tudja, hogy mi az összefüggés a kéményseprő meg a gomb között? Mert én nem. Nem, az nem összefüggés. Az nem összefüggés, de majd utána fogok én is nézni. Borzasztó, drága testvérek, borzasztó! A butaság az határtalan, drága testvérek, és ez a hit, ez megkötöz embereket. Mert a gombot azonnal keresi. Hadd mondjak el egy viccet. Ezzel is utalva arra, hogy a butaság határtalan. Két rendőr bemegy egy panelházba, és mondja az egyik rendőr kolléga a másiknak, hogy hívd a liftet. Azt mondja a másik rendőr, lift, gyere! Azt mondja, te, hát nem úgy, gomba. Jó, lift, gyere! Tehát ennyire buták vagyunk sokszor, drága testvérek. Ennyire buták vagyunk. És határtalan a butaság, a babonaságot illetően, és ezek megkötözik, hadd mondjam el, megkötözik és függővé tesznek bennünket. De vannak vallásos babonaságok, drága testvérek, hadd mondjam el, vannak vallásos babonaságok. Elnézést kérek, de hát erről szeretettel kell beszélni, minden elismerésem a katolikus egyháznál. De hadd mondjam el, néhány évvel ezelőtt, körülbelül 10 évvel ezelőtt szolgáltunk Győri Jánossal a Pestlőrinci katolikus templomban, római katolikus templomban, és ott a katolikus pap mondja az oda sereglő katolikus híveknek, hogy drága testvérek, addig, ameddig a Máriában bízunk, addig ne várjunk itt ébredést a katolikus egyházban, mert rossz helyen térdelünk, rossz helyen mormolunk, rossz helyen morzsolunk, és rossz helyen kopogtatunk. Összenéztünk lelkészemmel, ilyet ritkán hallok. És ezek vallásos babonaságok. Vallásos babonaságok. Sehol nincs a Szentírásban. És ezzel a vallásos köntössel takaróznak emberek. És drága testvérek, ki kell mondani, Izraelnél ugyanez volt. Isten nem az szomorította el, hogy mi van a moabitáknál, meg mi van a kánaániaknál. Isten nem ez szomorította el, hanem az szomorította el, mi van Izraelben. Mi van Izraelben? Ott volt szentfa, volt áldozóhalom, és lehetne sorolni mennyi minden. És drága testvérek, ezeket ebben nagyon szeretnék határozott lenni. Ezeknek még a gondolatát sem szabad megtűrni. Egyszerűen nem. Hadd mondjak el, 2 Krónikák könyvében, 14., 15., 16. fejezetben Ásza a saját édesanyjának ellene megy. Saját édesanyjának azt mondja, anyám pogány Istent tisztel. És elmozdítja a helyéből, a helyéről saját édesanyját. Miért? Mert azt akarja tenni, amit jónak lát az Úr. És nem tűri meg. Nem azt mondja, hogy fú, hát anyukám sziki szembe menni, hát tisztelem őt, szeretem. Nem, hanem azt mondja, drágám, drága édesanyám, hogyha te ezt csinálod, akkor el kell mozdítanak téged onnan. Hogy olvashatjuk az Új Szövetségben? Jézus mondja, ki foglak mozdítani a gyertyatartódból. Ki foglak mozdítani. El foglak onnan mozdítani. És drága testvérek, mivel Izrael életében ott voltak ezek a megtűrt, pogány bűnök, bálványimádások, ezért Izraelt Isten kimozdította a gyertyatartójából. Kimozdította. És engedte Nebukadnezárnak és Nebukodonozornak, vagy bocsánat, Nebukadnezárnak vagy Nebukodonozornak, hogy vigye el. Vigye el. Tanulják meg, hogy én vagyok az Úr. És engedte. Mert nincsen következmények nélkül semmi sem ebben a világban. Tehát, drága testvérek, föl kell hívni a figyelmünket arra, hogy vannak báványok, vannak babonaságok, amelyek meg tudnak kötözni, és lehet, hogy ott vannak a mindennapi életünkben. És ez nem azt jelenti, hogy szeretetlenek vagyunk. Nem, sőt, szeretjük, azért mondjuk. Mert ha nem mondanánk, akkor lennénk szeretetlenek. Így van. És kedves testvérek, a csoda az, hogy ő meg akar tisztítani. Ő meg akar tisztítani. Nem restaurál, nem renovál, nem javítgat, nem tisztogat itt-ott. Ő úgy dolgozik, úgy tisztít, hogy cserél, drága testvérek, és majd ez lesz a következő téma. Itt már tényleg nem megyek majd bele. De ahogy utal erre a következő néhány vers, vagy beszél János erről, ő megtisztít minden gonoszságtól. Minden gonoszságtól. A bálványoktól, a hűtlenségből, a bűnből való megtisztítás útja pedig nem más, mint Jézus Krisztus. Ő a megoldás minden kezdődő új élet előtt. Nincs más út, nincsen alternatíva, nincs más lehetőség. És hadd olvassam fel a 36. fejezetben, hogy Isten milyen ígéretet ad, Isten hogyan dolgozik. Drága testvérek, elég lenne nekünk Ezékiel próféta könyve is, hogy megismerjük Istennek az ítéletét, a haragját, és megismerjük Isten kegyelmét, szeretetét. Elég lenne nekünk az is. Hadd olvassam fel 36. fejezet 33. versétől a 36. versig. Így szól az én Uram az Úr. Amikor megtisztítlak benneteket minden bűnötöktől, benépesítem a városokat, és újjáépülnek a romok. Művelni fogják pusztává lett földet, azután, hogy pusztán hevert az arra járó szemek láttára. Azt mondják majd, ez a pusztává lett föld, itt most olyan, mint az Éden kertje. A rommá lett elpusztult és lerombolt városokat pedig újból megerősítették, és újból laknak bennük. Akkor megtudják a népek, amelyek körülöttetek megmaradtak, hogy én az Úr építettem újjá a romba dőlt városokat, és én ültettem be a pusztává lett földet, én az Úr, megmondtam és meg is teszem. Milyen csodálatos ígéret, drága testvérek! Milyen csodálatos ígéret! Jézus Krisztusban így állítja helyre a bűn miatt Istentől elszakadt embert, és Isten így dolgozik, nem toldoz, foltoz, hanem mindent újjátesz, megtisztít Jézus Krisztus által. És ez a csodálatos, megtisztít. Azt mondja az ige, tiszta vizet hintek, tiszta vizet. Isten tiszta vizet szeretne önteni a pohárba. Végre. te életedben is, az én életemben is. Tiszta vizet. És hát tudjuk, drága testvérek, hogy a víz, annak üzenete van. Üzenete van a Szentírásban a tiszta víznek. Élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. Ugye? Ahogy János evangéliuma 8. fejezetében olvashatunk róla. Élő víznek folyamai. Mert Isten tiszta vizet hint. Tiszta vizet. És tudjuk, hogy a víznek mindig van egy ilyen üzenete is, egy jelképe, a tisztaság. Isten vízzel tud tisztítani. És Istennek van hatalma erre. Van hatalma arra, hogy átmosson teljesen, hogy megmosson. Van hatalma arra, hogy teljesen mindent kicseréljen a mi életünkben. És az újulás kezdete, kedves testvérek, az újulás útja, szintén a 36. fejezetben olvashatjuk, a 32. versben, amikor pirulunk, amikor szégyenkezünk bűneink miatt. És ez az út. Ezt nem lehet megspórolni. Ez az egyetlen egy út van, amikor az ember elkezd pirulni és szégyenkezni a bűnei miatt. Nem azért, mert hogy most mi vagdosni akarjuk magunkat, hogy jaj, mi bűnös, nem erről van szó. Arról van szó, hogy felismerem és megismerem azt, hogy hát ez én vagyok. Amikor az igét elkezdem olvasni, akkor egy tükörként látom, hogy Uram, hát én ez vagyok. Hány megtérési bizonságtételben hallhattuk azt, amikor azt mondja, hogy az ige hirdetés, meg az ige olyan személyessé vált számára, az, hogy hát ez a lelkész rólam beszél. Hát nem a lelkész beszél róla, hanem az Isten igéje. Mert ilyen személyes. Amikor elkezd pirulni az ember, hogy te jó ég, hát ilyen vagyok. Emlékszem, egy filmet készítettünk az Ákeus Média Centrummal, egy kerekes székben ülő asszonyról, Terike, úgy hívták, Teca, és a lánya hitre jutott, 18 évesen hitre jutott, és hát elhívta gyülekezetbe, és elment gyülekezetbe, és hallogatta ott az igét, az ige hirdetést, és azt mondja, hogy te jó ég, hát milyen egy aljas a lánya. Milyen aljas a lánya, hogy mindent kiteregedett a gyülekezetben. És elmondta a gyülekezet vezetőjének, lelkészének, hogy ő milyen. És aztán utána megértette. És amikor elmondja, hogy pirultam, szégyenkeztem a bűneim miatt, akkor azt mondja, hogy hát akkor vált valósággá a kegyelem. Akkor vált valósággá az ige, a szeretet, az irgalom. És megértette, hogy addig harag alatt élt. Harag alatt élt. Isten haragja, Isten ítélete alatt. És aztán átélte, hogy Isten megtisztította őt minden gonoszságtól. És aztán utána bocsánatot kért a lányától, hogy ne haragudj, hogy én ezt feltételeztem rólad. Hanem az ige valóságát tette számomra, hogy Isten ismer engem, személyesen. És drága testvérek, így kezdődik az, amikor Isten elkezdi kezébe venni az életünket. Pirulunk, szégyenkezünk, ezt nem tudjuk megspórolni, és ne is akarjuk megspórolni. Pirulunk, szégyenkezünk, de aztán átélhetjük a megbocsátást. És azért csodálatos és nagy dolog a megbocsátás, mert előtte láttam meg, hogy mit bocsát meg. Akkor ismertem fel, hogy milyen nagy. Nem egy picike, kis porszemnyi bűn, nem, hanem milyen nagy. Hogy mennyi minden. Tehát az ember mindig a bűn sarából látja igazán a megbocsátás nagyságát és a kegyelem nagyságát. Drága testvérek, szeretett gyülekezet, tehát az újulás kezdete, hogy Isten népe lehessünk mindig az, amikor pirulunk és szégyenkezünk a bűneink miatt. Így lehetünk Isten népe, így tartozhatunk őhozzá, Jézus Krisztus által, aki meghalt bűneinkért, hogy Istenhez vezessen minket. Kedves gyülekezet, Isten népe úgy lehetünk, ha ő megtisztít bocsánatával Krisztusért minden bálványunktól. Lássuk meg az életünkben, hogy mik azok, amik fontosak és dominálnak. S lehet, hogy ott egy porszem van a gépezetben, de óriási károkat tud csinálni. Óriási károkat tud. Ezért Isten azt mondja, hogy mindent vessetek ki a magatok életéből, mindent. Mert kedves testvérek, Isten szent lelke csak úgy vesz lakozást az ember szívében, amikor mindenki van söpörve. Minden. Nem hagyunk ott a polcon egy-két dolgot, konzervet, nem. Sokan vagyunk így, akik így akarunk megtérni, hogy azért egy-két dolgot még hadd vigyek magammal. Isten nem így dolgozik. Isten úgy dolgozik, hogy mindent fenekestül felforgat, mindent kipakol, és azt mondja, hogy ha azt akarod, hogy új életed legyen, akkor engedd, hogy én rendezzem be. Ne te rendezz be. Ne te mondd meg, hogy hol legyen polc, a polcon hol legyen, mi legyen. Engedd, hogy én rendezzem be. És kedves testvérek, erre van szükségünk. Engedjük, hogy Isten rendezze. Isten írja az életünk forgatókönyvét, és Isten rendezze be az életünket. Nem mi diktáljunk, nem mi mondjuk meg, hanem engedjük át mindent, amit addig ahhoz ragaszkodtunk, mindent engedjünk át, és mondjuk, Uram, Te meg tudsz tisztítani, Te tudsz bocsánatot adni Jézus Krisztusért, Te ismertesd meg velem a bálványaimat, mindazokat a dolgokat, amelyek első helyen vannak az életemben, amelyeket megtűrök, amelyek ott vannak, és akadályai annak, hogy Te rendezd az életemet. Másképpen nem megy. Másképpen nem. De ha mindent odadunk, akkor minden megy. És ez a csoda, drága testvérek. És ez a csoda, hogy Isten képes megtisztítani minden bűntől és gonoszságtól Jézus Krisztusért, hogy aztán valóban élő víznek folyamai ömlejen, ami bensőkből, ami szívünkből, ami ajkainkról. Ez az igazán fontos. Amen. Imádkozzunk. Drága Úrunk, Te nagyon határozott Isten vagy, és nagyon radikális. És ez kétségtelen. Radikális abból a szempontból, hogy semmit nem tűrsz meg. Hogy nincsen kompromisszum. Hogy a bűn az nem alkú tárgya nálad. És határozott vagy, mert nem engedsz. De te azért nem engedsz, mert tudod, hogy az embernek ez van a javára. És amikor azt mondtad Nikodémusnak is, hogy szükséges újonnan születni, akkor nem dicsérted meg az ő bölcsességét, tapasztalatát, nem dicsérted meg a múltját, a farizeus életét, írástudó életét, hanem őt sem kímélted, hanem megmondtad neki határozottan, szeretettel, hogy szükséges néktek újonnan születnetek. És Urunk, ugyanígy voltál határozott Izrael népével, azért, mert szeretted azt a népet, mert kiválasztottad azt a népet, az még nem jogosította fel őket arra, hogy megtűrjenek bűnöket, bálványokat, pogány dolgokat az életükben. És aztán engedted, hogy a bűn az következményekkel járjon náluk. És ma is így van. Ma is így van, Urunk, mert sokszor tűrsz. Az én életemben is meddig tűrtél. És aztán lehet látni, hogy egyszer betelik a pohár. Mert a bűnnel gyorsan betelik. És aztán engeded, hogy legyen mindennek következménye. És Urunk, olyan jó azt megtapasztalni, hogy saját magadért, a te drága és szent nevedért te mégis adsz lehetőséget. Olyan jó azt megtapasztalni, hogy mégis van lehetőség, hogy te tiszta vizet öntsél ránk, meghintsél, megadod a lehetőséget azzal, hogy te megszólítasz, hogy hangzik az ige, és lehet, hogy ülnek már itt olyan, akik annyiszor hallották az igét, annyiszor kínáltad fel a lehetőséget. Talán lehet, hogy már be is telt sokszor a pohár. És olyan jó, hogy ma is, talán nem véletlenül itt vannak többen is, sokan is, hallják az igét. Hallják a lehetőséget, hallják azt, hogy szükséges néktek újonnan születni. Mert Uram, a te országodban nincsen hátszelünk. Te országodban nincsen protekció. Nincs az, hogy valaki közel van a tűzhöz, ami megy ma a világban sokszor. Te mindenkinek ugyanazt mondod, farizeusnak, a vámszedőnek, a templomba járónak, a vallásoskodónak, a jó embereknek, ugyanazt mondod. És Urunk, csendesíts most el, add, hogy önvizsgálatot tudjunk tartani, és add, Urunk, hogy ne a szomszéd járjon a fejünk, hogy igen, hát ez ő rá érvényes, tényleg, mennyire jó lenne megtisztítani őt. De jó lenne, Urunk, magunkra ismerni, hogy Uram, hát én vagyok az, akiről beszélsz. Én vagyok az, aki megtűrök dolgokat, bűnöket, bálványokat, máriákat, és lehetne sorolni, mennyi mindent. És olyan jó lenne, Urunk, megtapasztalni az újulást, megtapasztalni azt, amit a következő versben mondasz, hogy új szívet adok nektek, új lelket adok belétek. Olyan jó lenne érzékenyé válni a bűnre, és olyan jó lenne megtapasztalni, Urunk, hogy te mindent ki akarsz takarítani, minden szennytől meg akarsz tisztítani, és te akarod berendezni az életünket. Urunk, add, hogy ezen a mai napon is legyenek ilyen újulások, megtérések, adj ébredést, add, Urunk, hogy le tudjuk tenni kezedbe életünket, hogy rendezd te. Te légy a rendezője. Te légy az, aki rendezed bűneink sorait, te, aki magadra vetted. Te légy rendezője a jelenünknek és a jövőnknek. Mert hiszük, hogy úgy van az embernek jelene és jövője, ha a múltat rendezte. Így szeretnénk a múltunkat letenni, mert hisszük azt, hogy te ma is ugyanazt mondod, holnap is ugyanazt. Hisszük azt, Urunk, ma is megtérésre hisz mindannyiunkat. Lerendezzük mindazt, ami kár és szemét, és előre tekintsünk, hogy reményteli jövőt adj nekünk. Amen.